ez lesz az a műsor, amelyikben megtudhatják a hallgatók Bede Mártontól, hogy Gurjev mit írt Navalnyiról. A hét szava, a hét tudományosan kikutatott megafonos szava a hibbant. Megtudhatják, mit tagad a héten Új Péter. Bede Mártonnak tele van a töke, végképp tele van a töke Nagy Feróval. Megtudhatják, hogy milyen nyelven mondta Bede Márton a boldog új évet. Hogy én írtam-e a saját Wikipédia szócikkemet. A pedofília járulékos veszélyeiről eszembe jutott, hogy az újságírókra leselkedő veszély a pedofíliának. Most már kezdem meglátni a mintázatot.
Na.
Hogy az újságíróra olyan hatása van, hogy nagyon szeretne róla valami okosat mondani, és ez élőadásba tör ki. Tehát Pálfi István elkezdett, gondolom, hogy elolvasta készüléskor, mindenki elolvassa a Wikipédia szócikkét a pedofíliának, és ott az, hogy megítélése koronként változik, hiszen Periklész, amit leművelt annak idején egy átlagos kerti partin azért ma, tudod, 80 év letöltendőt adnának, és a többi, és a többi. És valamiért erről a maguk szintjén elkezdenek valamit okoskodni, és hogy ugye volt Pálfi István, a kettő között még volt valami, de most az ATV-n Somos András, aki talán jogász végzettségű is, kezdett valamit megint okoskodni, amiután, nem tudom, fegyelmi,
Hát be is fejezte az okoskodást.
És befejezte a tévés karrierét, azt mondta. Szóval én azt üzeném kollégáimnak, hogy nagyon vigyázzanak élőadásba, hogyha a pedofíliára kerül a sor, ne akarjanak okosat mondani róla. Egyszerűen vezessék fel a riportot, konferálják le.
Én nem értem soha, hogy miért vannak egyetlen még élőadások szükségtelent, tehát nem szükségtelent, az elkerülhetetlent leszámítva.
Ezt majd kivágjuk.
Ezt a podcastot is csinálhatnánk élőben, hogyha teljesen hülyét akarnánk csinálni magunkból, de...
De mi felvétel is tudunk hülyét csinálni magunkból.
A józan önmérsékletünk mégis inkább arra sarkal minket, hogy visszahallgassuk, megvágjuk, megszerkesszük. És csak utána publikáljuk.
Mielőtt megkérdezném Bede Mártont, hogy Gurjev mit írt Navalnyiról. Egyébként ez az egész
Gruevski mit írt Navalnyiról.
Az is nagyon érdekes lehet. Egyébként emlékeztek, hogy nagyjából a Boris Juhanggal egyidős Navalnyi oroszországi visszatérés utáni pályafutása. Valamelyik az első 10-ben beszéltünk arról. Még
21
emlékszem,
januárjában ment haza.
Emlékszem, hogy én mondogattam az UP-nak, hogy hát mondja már meg, mi az Isten nyila a terve, mert hogy én az öngyilkosságon kívül más nem látok, és az UP így bólogatott, hogy tudja azért a Navalnyi mit csinál. Hogy...
Nem tudta.
Hát igen.
Illetve az jól volt, hogy tudja. Hát, hogyha egyébként
téves volt az elképzelés, a koncepció.
Egyébként a Gurjevnek igaza van.
Mert mit írtak? Akkor mondjátok már meg, mit írt Gurjev Navalnyiról.
Akkor lehet, hogy mégiscsak volt értelme, akkor tényleg egy nagyon... Akkor ez egy olyan értelemben hősi halál, hogy mindenképpen hősi halál, de még úgy értelme is van valamennyi. Hát amennyire én beleolvastam, hogy tényleg csak belenéztem, és nem
akarom. Én elolvastam.
Hogy változás csak belülről tudsz előidézni.
Hogy azért volt értelme, vagy van értelme ennek.
Antigóné halála nem volt hiába való, mert hát végül is a halottakat eltemették.
Amióta meghalt a Navalnyi, éles vita alakult ki a 444 szerkesztőségen belül, és amit a Gurjevnek, aki egy szintén egy orosz emigráns.
Talán, az nem bulgár?
Nem, te kevered a Berlinket.
Vagy a Grozevvel.
A Grozevvel, az, aki szintén nem. Bolgár.
Nem, a Gurjev orosz, ő írt a...
Én is keverni szoktam a Grozevvel.
Mit írt ő? Mi ez a könyv, amiről itt írtuk a cikket?
A vizés
a... Milyen demokrácia vagy? Mi a jó ég?
És nem azonos a híres repülőgép tervezővel, a Mikoján Gurjevics irodával.
Az, mire fordítottuk?
Spin diktátorok.
Spin diktátor, nem fordítottuk le, mindegy, igen.
Tehát ő, HVG kiadta magyarul.
Igen, na tehát, hogy ő ez a, ugye ő is ott hagyta az Oroszországot családostól, és most Franciaországban, Párizsban a Science Pawn valami, és ő ugye azt írja, hogy a Putyinnak ez a háborúja, ennek három frontja van, az egyik, ami Ukrajnában a harctéren zajlik, a másik, ami... a világban propagandailag zajlik, tehát ez a hibrid háború, vagy minek szokták ezt nevezni, hogy meggyőzzenek, elbizonytalanítsanak.
Szarkavarás különböző igen, országokban
igen,
online.
Igen, és a harmadik pedig a belső orosz közvélemény ellen folytatott, vagy annak a meggyőzésért folytatott háború, és ő a Gurjev azt mondja, hogy ugye ezen a harmadik harctéren annyizé volt az ellenfél, a Navalnyi, igen, aki fenntartotta azt a nem is tudom, hogy a látszat a jó szó, de minden esetre ő volt a vezetője ennek a belső ellenzéknek, meg háború és Putyin ellenességnek. Én ennek ellenére, én már akkor se értettem, amikor hazament, hogy mi volt a terv, és most se értem, mi volt a terv. Amit a Navalnyi elkövetett, azért rituális öngyilkosság a szó klasszikus értelmében. Tehát amikor a Navalnyi hazament, tehát nem volt 100%, hogy ő meg fog halni, tehát ugye az 100% volt, hogy őt ott helybe letartóztatják a reptéren. Valóban történhetett volna az, hogy előbb bukik meg a Putyin, mint hogy őt megölik, de ez nyilvánvaló volt, hogy őt a Putyin nem fogja kiengedni. Tehát, hogy ez,
nem szégyelli el magát Putyin, hogy úgy ez a Navalnyi.
Vagy úgy, mint a Hodorkovszkit, aki 10 évet ült, és aztán kiengedték, de azért az még egy szoftabb Putyin volt, aki kiengedte a Hodorkovszkit, tehát az nem volt egy nyílt háborús konfliktusba Ukrajnával, meg Ukrajnán keresztül a világépeszű részével.
És még Hodorkovszkinál se biztos, hogy nem fogja menekülés közben ha tarkollani magát, ahogy mondjuk a Berezovszki meg jó páran nyugaton rejtélyes módon öngyilkosok lettek, vagy történt velük valami.
És ha pedig azért rituális öngyilkosság volt, és szerintem ezt alként kell kezelni, még annak ellenére, hogy nem egyből történt meg, csak kicsit lassabban, akkor ugye ez felmerül, hogy van-e értelme egy rituális öngyilkosságnak. És én általában arra hajlok, hogy nem. Tehát, hogy szintén felmerült a 444-es vitán.
Na, mi volt a konfliktus?
A Jan Palach, aki
felgyújtotta magát
68-ban, igen, akinek ugye a magyar megfelelője a Bauer Sándor, ha jól emlékszem, ugye ő, aki 17 igen, vagy 18 évesen felgyújtotta magát a Nemzetinél. Másik nagyon híres példa az a vietnámi szerzetes, akit ha máshonnan nem, akkor a Rage Against the Machine együttes első lemezének borítójáról ismered, szóval lángol egy fényképen a csávó.
Lótusz ülésben.
Igen, aki meggyújtotta magát, azt hiszem, Szajgomba, szintén tiltakozandó a akkori dolgok ellen. Hogy ez jó-e valamire, illetve, hogy ha jó is valamire, nem jobb-e más csinálni helyette. Tehát ugye a Navalnyi esetében így ez volt a legjobb, amit tehetett, vagy jobb lett volna, ha Berlinből, ha jól emlékszem, Berlinből repült haza, onnan folytatja tovább a putyini Oroszországot, bomlasztó tevékenységét. Egyébként természetesen ott is életveszélybe lett volna, hiszen Berlinben is öltek meg embert az oroszok. És persze ez senki nem vitatja, amit a Péter is mondott, hogy ez hősi halál és elképesztő bátorság, hogy hazament. Tehát ezek minden ennek ezen túllévő viták. Én nem tudom. Nem tudom, hogy ez volt a legjobb. Nem tudom. Tudni kéne, hogy neki mi volt a terve.
Én a Gurjevet pont nem olvastam, de jó pár ilyen az orosz emigráns médiában, ugye jó pár nekrológszerűség, vagy a helyzet Navalnyi halála utáni értékelése, ugye lement itt az elmúlt napokban, és azért elég sokat olvastam, és ebben elég nagy szórás volt abban, hogy hogyan értékelik most a helyzetet. Egy része úgy értékelte, hogy ha jól látom, Gurjev is, hogy ez az eset ad valamiféle morális és nem tudom, általános támaszt a még meglévő orosz ellenzéki mozgalmaknak. A másik fele ezeknek a cikkeknek pedig az volt, hogy hát, és én hajlamos vagyok erre, ezzel egyetérteni inkább, hogy hát ez nagyon szép, hogy most fogadkozik mindenki, hogy ugye megfogadja a Navalnyi utolsó tanácsát, amit ugye abban a bizonyos videóban, amit a
dokumentumfilmjéhez,
és nem adja föl, de hát valójában már régen föladta.
Tehát aki nem adja föl, azt elviszik a toborzó irodába, és bekúrják valami vérszivattyúba a Donbassban. Tehát
nem nagyon viszik el ezeket szerintem katonának, mert megbízhatatlanok, de
akik hát arra jó, hogy lelövesse magát, hogy felfedje az ellenség azért a pozícióját.
Inkább nagyon távoli vidékektől, mit tudom én, búrját fiatal embereket szeretnek inkább elvinni a különböző mészárszékekre, meg bűnözőket. Szóval, hogy hogy valójában már az orosz ellenállás, vagy ez a fajta ellenzéki csoport, ez többé-kevésbé megsemmisült. Nem tudom, ne legyen igazam. Az biztos, hogy nagyon rosszul áll ez a küzdelem pillanatnyilag, és globálisan is nagyon-nagyon rosszul állnak bizonyos dolgok. Mennyire, az majd ki fog derülni, de hát ez most az amerikai belpolitikának a különböző fejleményei sem különösebben biztatóak. Lásd ennek ukrajnai következményeit. Szóval szarul állnak az ügyek. Na, és a legkiszolgáltatott, és ezekben ugye a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő szereplők, és az orosz ellenzék az mindenképpen ilyen, a Putyin rendszerben azok szívják meg a legjobban. Tehát, hogyha mögülük elolvad ez a maradék nyugati támogatás is, ami eddig is olvadt, meg globális szolidaritás, ezt nem érzik, akkor egyre reménytelenebb a dolog.
Egyetlen vidám.
Na de várjál.
Momentum az egészben.
Minden mondjad?
Hát közbeszúrnám a vidám momentumot, hogy és szankcióként a britek büntetésül Navalnyi megölése miatt befagyasztották 6 darab orosz börtönparancsnok angliai vagyonát.
Majd amikor az összes orosz oligarcha gyerekét hazabaszták az angol magániskolákból, akkor majd beszélünk.
De mi az, hogy mi? Hogy keres? Ez hogy keres senki... egy börtönigazgató? Hogyan ott Csukcsföldön, Nyenyecföldön? Mi az üzleti modell? Aranyfog kitépés? Hogy mit?
Olyan, mint ez mindig a jó példa erre, amikor a Huckleberry filmben, Huckleberry Finn és Jim a néger megbeszéljük, hogy most már nem lopnak többet, de hát azt még lehet, hogy több, hogy tehát akkor miből élünk, és akkor végül aztán arra jutnak, hogy jó, akkor ne lopjunk berkenyét, vagy tehát, hogy valamit ilyet, ami nem annyira volt az ő életüknek jelentős része. Na, ez körülbelül ilyen, amikor az angolok kezdteket szankcionálják a helyet, hogy miközben Londonon megy át a jelentős része.
Ez olyan, mint amikor a Balogh püspök lemond a zsinati elnökségről?
Nem, az más.
De ugyanaz, indiferens hülyeség a zsinati elnök.
Ja, értem.
Ez olyan, mint a gyorshajtáson kapnának, és lemondanék, leszoknék a dohányzásról.
Abszolút. Na, körülbelül az, amikor az angolok 6 börtönparancsnokot szankcionálnak, az pont.
De milyen vagyona van egy rohadt börtönparancsnoknak?
Lehet, hogy valamennyi van, én mit tudom én, hogy én.
Mekkora vagyonai lehetnek orosz börtönparancsnok? És a magyar börtönparancsnokok hogy állnak? Erről kéne egy körkérdés. A szegedi csillagbörtön.
Egyébként egy börtönparancsnok van, akiről én már hallottam érdekes történeteket.
Magyar?
Igen.
Anyagi jellegűt?
Hát igen.
Mi az üzleti van modellje?
Volt egy barátom, meghalt már, úgyhogy ebben bátrabban beszéltek, akinek építészirodája volt, és épített például börtönöket, és ő a büntetés végrehajtás egyik nagyon ismert, ma is nagyon magas pozícióban lévő emberéről mesélte, hogy hát neki milyen egyeztetéseket kellett vele folytatnia.
De ez nem egy börtönparancsnok.
Tehát azt mondta, hogy ő hasonló, pedig ő kondicionál volt, mert mindenféle önkormányzatoknak is csinált. Ő általában építő, ilyen mérnökirodaként általában önkormányzatoknak dolgozott ilyen közösségi projekteken, tehát mit tudom én, esővíztározó, bölcsöde, óvoda, és egy börtönépítésben is ilyen módon benne volt. De azt mondta, hogy ő hasonlóan pofátlan, és gyakorlatilag szégyentelen korrupcióval soha nem találkozott, mint amit ennél a illetőnél tapasztalt. Tehát azért nem távol itthon.
De az nem egy börtönigazgató, tehát az más.
Hát az már ő azért a BV egyik magasabb rangú vezető.
Ellopod a száraz kenyeret és a vizet? Igen. A raboktól?
Igen. Hát figyelj, mindig, nem tudom, sok mindennel lehet okoskodni. Régen is lehetett egy laktanyában, hogy van sertéstelep, onnan ki, mit tudom én, az állami pénzeket hova sakkozod el. Nem tudom, hogy miket lehet lopni.
Cinege Lajos legendás házépítése.
De ez engem is megfogott ez a hír tegnap este, amikor a BBC-n kijött körülbelül, nem tudom, este 8 körül, vagy 6 körül, hogy tényleg, hogy lehetnek egy szibéri, tehát megnézted, hogy hol van az a, hogy hol van ez a büntető tábor?
Nem néztem meg, de azt hiszem, ez az már Ázsia, és nagyon éjszakon.
Hát annyi Balázsa, igen, hogy az Urál keleti lejtői, tehát az Urál legészakibb Csücskédnek a keleti felén van, tehát ez tulajdonképpen az Ob torkolat és az Urál között, de inkább az Urálhoz közelebb, fönt iszonyatosan éjszakon.
De az üzemeltetési költségből lopsz, és így képződik angliai szinten értelmezhető vagyonod?
Mit tudom én? Nem tudom. Nem tudom, ez megfejtetetlen.
És akkor megkérdezi Márton, emlékszik-e még rá, miről volt szó, mielőtt a szavába vágtam?
Igen, abszolút emlékszem. Nem, csak azt akart, nem, mert hogy ugye azt mondtad, hogy és akkor ez a kis nyugati támogatás is elillan, de hát szerintem ez megint a felé visz engem, hogy lehet, hogy az, hogy ennek a vezér alakja, ennek a harcnak úgy döntött, hogy a 3 évre kicsekkol egy börtönben, most nyilván nem a kicsekkol a jó szó, majd meghal, az valószínűleg nem a nyugati figyelem fenntartása felé viszi a dolgot. Szemben ugye a legendás videójukkal a Szocsi
kastély.
Igen, tehát azért az úgy ütött.
A doktor Genya
azt akkor kastély. Mindenki megnézte a YouTube-on, tolt eléd az angloritmus, meg algoritmus, meg a BBC együtt.
De az a stáb megvan? Tehát ez az asszony is
igen, tudom, de azért ez nem úgy. Nem úgy
azért az nem egy kicsit partizán Gulyás Márton nélkül.
Egy Dallas Jockey nélkül, hogy boomerek is értsék.
Igen. Szóval... Hát nem, tényleg, de hát annyira Navalnyi volt ennek az arca, igen. Tehát hogy messze nem volt olyan másik figura, aki annyira oda tudott állni, úgy elmondani. Tehát nem
direkt tölték meg, vagy véletlenül?
Mit tudom én, de hát nyilván direkt. Összességében halmozottak az egészségre káros dolgok, azt nyilván volt egy pont, ahol szegény meg. Na mindegy, szóval én nem tudom, de mondom, tehát, hogy a Jan Palach is, aki felgyújtotta magát, lehet, hogy a Václav Havel is felgyújthatta volna magát. Ő nem a önégetést választotta. Én azt hiszem, hogy hosszabb távon valószínűleg nem a rituális öngyilkossága. Jó, lehet, hogy
Jan Palach esetében az legalábbis egészen biztosan kijelenthető, hogy nem. Járult hozzá érdemben a szocialista világrendszer megbukásához az ő fel.
Így van.
Egyébként azon mindig lehet vitatkozni, ugye meg ezek tényleg olyan történelmi folyamatok, amiben aztán mindig utólag is nagyon nehéz megmondani, hogy mi volt, miért és minek volt nagy hatása. A Palach öngyilkosságra biztosan volt hatása, és biztosan fönnmaradtak emiatt, meg megélénkültek, vagy eltökéltségben megerősödtek ellenzéki mozgalmak Kelet-Európában. Lehet, hogy akár számított egyébként a szocializmus rendszerének, hogy mondja, morális erjedésében az, hogy ezek az ellenzéki mozgalmak fönn tudtak maradni, de azért azt látjuk, hogy alapvetően mondjuk régen csillagháborús terveinek valószínűleg sokkal nagyobb hatása volt arra, hogy összeomlott a Szovjetunió, de még lehet, hogy annak se, hanem egész egyszerűen az a modell, az előbb-utóbb falnak ment volna gazdaságilag, és
ott nem volt karizmatikus ellenzéki vezető. Utoljára karizmatikus ellenzéki vezető a hatalmat ugye 1917-ben vette át Oroszországban, de akkor ott az állam már nagyon rottyon volt, és ugye Lenin nagyon okosan, szintén Berlinből, tehát először megszerezte egy nyugat-európai titkosszolgálat támogatását. Már volt egy szervezett mozgalma, Pétervár ott, és szépen megérkezett egy lezárt vasúti kocsiban, a káoszba. Tehát az azért más, mint amikor hazamész a repülővel, és gyakorlatilag a cápák kezére
igen, mert
magad.
Ugye nem az, tehát ugye a Navalnyi, hogyha hazarepülés egy fegyveres felkelés élére áll, ami aztán vagy elbukik, vagy...
Vagy legalább ilyen Stauffenbergi értelemben vett összeesküvők várják.
Az kicsit már, és hát ugye, mint tudjuk, ő Stauffenberghez ugye ezen a héten már egy ember ugye hasonlította magát.
Tényleg, majd azért jutott hát eszembe, nyilván jutott a magyar péterizmus.
Ne, ugye, magyar Péter önmagát Stauffenbergként azonosította, hogy nem tudom. A Gdanskba is döntettek volna ugye a mindenféle melósok, hogy inkább felgyújtják magukat, néhány ugye 13-4 évvel a izé után, a Palach után, hát nem tudom, ez nagyon nehéz ezt, ilyen mi lett volna, ha vitákat lefolytatni, én nem tudom, lehet, hogy a Navalnyi példája lesz a szikra, ami aztán begyújtja a lángot, ami porig égeti Putyin sötét birodalmát.
Én erre most nagyon kevés, de, erre utaló jelek látok.
De lehet, hogy nem, akkor meg nem tudom. De ez a hősi halottságán semmit nem változtott.
Tudod, mire jöttem rá? Nagyon távoli kapcsolat a True Detective 4. évadára.
Na, Mesélj valamit a True Detective negyedik évadáról. Ugye, aminek te csak az első és utolsó részét láttam.
Igen, az első és utolsó részét láttam, de ez konkrétan az első részét. Tehát nem tudom, nem úgy jött ki, nem értem, nem figyeltem.
És ha nem érsz rá...
Megnéztem az első részt, és hogy tudod, mi ez az alapkonfliktus, ami történik a kutatókkal.
Én láttam, de nem tudom, mire
hát
gondolsz.
Ez, hogy ne menjünk nagyon messze Navalnyi fogvatartásának helyéről, igen. Körülbelül attól 500 kilométer egy picit délre, de az még mindig nagyon észak, az Ural-hegységben, az 50-es években a Gyatlov rejtély. Ez a Gyatlov rejtély szó szerint. Már
egy Gyatlov elvtárs Csernobilban volt a...
Nem, az egy de. Másik, az egy másik dolog. A Gyatlov rejtély az 50-es években történt, a mai napig izgalomban tartja mindenféle összősem emelt hívőket, hogy egy Gyatlov nevű mérnök az Ural északi részén egy kis csoporttal, egyetemistákkal, akik ilyen jóban, meg csajok is voltak köztük, nagyon jóban voltak, és ezért kimentek a hegyekbe, igen, egy sítúrázni, és így találták meg őket, ahogy a True Detective negyedik évadában van, pontosan így, hogy mindenféle
mesztelenül,
mesztelenül, nagyon rossz állapot, teljesen megmagyarázhatatlan körülmények között, és a mai napig ugye mindenféle összeesküvés elméletek vannak arról, hogy mi történt velük, ugye szó volt arról, hogy valami őslakos helyi, nem tudom, ez még hantik laktak ott, vagy nem tudom én, vagy ez ilyen komiföld, vagy nem tudom, esetleg, vagy arról is volt, hogy valami titkos atomkísérlet volt a környéken, az UFO támadástól a ideig minden volt, hogy valamitől valószínűleg megijedtek, és tényleg a mínusz 1000 fokba mesztelenül indultak az erdőbe, tehát teljesen rejtés dolog, de teljes, szinte pontosan illik a leírás a True Detective 4. évadának ugye alap vagy kiinduló pontjára, ami egy
gyilkosság. Ez nem jutott eszembe, pedig milyen lelkesen néztem. Én leragadtam ott, hogy a Navarro segédfelügyelő milyen professzionálisan baszta szét mindenkinek a fejét, mikor valami gyanúsított, okoskodott ott neki. Ja, és aztán igen. Ugye utána is néztem rögtön, hogy hát kétszeres nehéz súlyú világbajnok. Kamala Harrisről tudunk valami rosszat? Tehát hülye? Voltak botrányai?
Nem tudom.
Keltett rossz benyomást? Nem figyeltem.
Kamala Harrisnak két nagy problémája van az, hogy a bőre színe meg a neme, ami megválaszthatatlanná teszi, sőt gyűlölté az amerikai társadalom jelentős részében.
Hát meg azért nem árult el olyan nagyon nagy, hogy mondjam, politikusi tehetséget sem a mai követelményeknek, meg egy kicsit szűke.
Hillary Clinton hajszálhíja volt, ha nem lenne egy szörnyű ember ránézésre, simán megválasztották volna
de
nő
létére.
De azt
mondom, hogy Michelle Obama például, aki szintén elég színes bőrű és elég nő,
igen.
Sőt nagyon, mind a kettő.
Igen.
Azért egy sokkal karakteresebb, sokkal karizmatikusabb, és felteszem népszerűbb, bár nem állnak rendelkezésemre aktuális közvéleménykutatások, sokkal népszerűbb női közéleti szereplő. Tehát azért Kamala Harrisnak bizonyos képességeivel biztos, hogy vannak gondok. Nem biztos ettől, hogy rossz politikus, csak...
Hallottuk beszélni?
Van egy ilyen...
Valaha?
Tehát az ilyen laboratóriumban, pipettában kitenyésztett centrista,
jó nevet, amerikai mainstream.
Abszolút,
ez
igen.
Ez a steril.
Semmilyen. Tehát azért a Michelle Obama-t azért is lehet karizmatikusnak nevezni, mert ő meg nem ilyen, hanem ő egy valamilyen ember.
Igen, de hát a mai politikában...
Egy opera jellegű
személyiség. A mai politikában a spektákulum társadalmában ugye pedig nem árt, hogyha valaki azért egy kicsit... hogy mondjam, karizmatikusabb, hangosabb, szélesebb gesztusai vannak, erősebb arcéle.
Na jó, de most itt az a tét, hogy Joe Bidennel még egy választásnak neki menni, az tényleg az öntökön szúrásnak a nem tudom hányadik hatványa, és hát nyilván azt tartja őt ott, hogy különben egymásnak esnének. De most jutott eszembe, hogy hát nem arra készülnek, hogy úgy csinálnak, mintha vele mennének neki a választásoknak, egymásnak esni nem lesz idő, és az utolsó pillanatban bejelentik, hogy hát Joe-nak kicsit rosszabbodott az állapota, most már ezt nem vállalja be, és akkor Kamala Harris, és kitalálnak hozzá egy alelnököt. Azért egy kívánt bőrszínnel.
Ezzel van egy nagyon erős ellenér, még pedig az, hogy eddig minden választáson, amint Joe Biden indult, azt mondták, hogy ez egy öntökön szúrás, őt indítani, majd mindegyiket simán megnyerte, inkluzíve a 2020 kettes midtermöket, amikor senki egy lyukas garas nem adott a demokrata pártér, és mégis jó teljesítettek. Van egy elég meggyőző érvek szólnak amellett, hogy a Biden igenis egy megválasztható ember, ettől függetlenül kétségtelen, hogy a kognitív képességei az ő korában már hanyatlanak. De hát Donald Trumpról is azt mondtad volna, miután vesztett 4 éve, hogy öngyilkosság őt elindítani még egyszer, és még egyszer el fogják indítani, és lehet, hogy nyer.
De Trump képességei nem romlottak látványosan, tehát ugyanúgy tud hangosan hülyeségeket mondani, ami neki a skillje, az 100%-on van látszólag.
Hát szerintem nem, a fő célja, a skillje az nem ez, a fő skillje az az, hogy ugye a Donald Trump az egy szintén nagyon rossz állapotban lévő és ostobaságokat beszélő ember, csak az ő esetében ez már egyszerűen nem hír, meg van neki egy olyan rajongótábor, ami nagyjából az amerikai választók 40%-a, akinek tök mindegy. Tehát ugye van az a híres idézet, ami azt hiszem saját, őstől, saját magától származik, hogy lelőhetnék én egy embert a Fifth Avenue közepén, akkor is nem szavaznak, és ezt ő nagyon jól látja.
Jó, hát akkor ennyit az én Kamala Harris elméletemről.
De nem tudom. De egyébként úgyis a Bident fogják indítani, tehát ha nem történik effektíve valami egészségügyi
katasztrófa. Igen, hogy őt elindítják, csak hogy menet közben. Tehát valójában ők már tudják, hogy nem ő lesz az elnök, hanem menet közben csinálnak.
Már menet közben, már a választás után, vagy a választás előtt?
Közben. Tehát amikor már megvan. Amikor
mi van meg?
A választás, amikor megnyerték.
Szerintem tehát... Bidennél már az is probléma, azt se tudja, hogy ő az elnök. Esetleg.
No, mert nem a... Figyelj, Joe Biden egy nagyon jó elnök volt eddig, leszámítva ezt az Izrael kapcsán be, az, hogy most igaza van, vagy nincs igaza, az egy kérdés, az viszont tény,
mi az állítása?
Hát ő Izrael, sőt, ő nagyon Izrael párti, és ami lehet vitatkozni, vagy nem, és hát nagyon bízik a Netanyahuba, amivel azért erősebben lehet vitatkozni, de a fő gond az ezzel nem az ennek az erkölcsi megítélése, hanem hogy nagyon úgy tűnik, hogy a demokrata párt szavazóbázisának egy jó része számára az elidegenítőleg hat, mert azok elsősorban ugye a fiatal baloldaliak Amerikában nem ugyanazt gondolják a gázai konfliktusról, mint amit a Biden gondol, és főleg amit tesz. De eddig, ezt leszámítva, Joe Biden eddig egy nagyon jó elnök volt, akár a ukrajnai háborút, akár a amerikai gazdaság teljesítményét nézzük. Nyilván apróságba bele lehet kötni, de jó, csinálta. Ettől még persze lehet azt mondani, hogy ezt nem ő csinálja, hanem az emberei körülötte, és valójában csak minden reggel kitolják levegőzni, de mondom, Joe Biden eddig jó elnök volt, és választásokat nyert, ettől még természetesen lehet, hogy most ki fog kapni, de sok minden szó mellette.
Van egy helyreigazításom.
Na!
Nagyon sok olvasó remélet.
Várj, helyre akar igazítani.
De hadd igazítsa helyre, Péter, valóban.
Azért is írt sok olvasó, hogy ugye a penicillin. Tudod, hogy itt elkezdtem valamit makogni a...
Az antibiotikumot szifilis, kevertük
antibiotikum, a penicillinnel. Így van. Hogy ugye volt egy penicillin előtt azért egy jó 20 évvel egy antibiotikum már, amit kifejlesztettek, ez a Salvarsan, föl is írtam magamnak, mert én sem tudtam megjegyezni, és azt néztem be, hogy azt kezdték el ugye adni tényleg szifilis ellen, 1980-ban már...
Mi volt a neve?
Salvarsan, ez volt a neve a gyógyszernek, és ezt Németországban kezdték
ezzel kezelni. Ezt maga alá adták be egy 8-as tűvel amúgy?
Nem tudom.
Remélem,
de valami egyébként nehézkes volt. Egy penicillin ki is szorította, ugye azt a 20-as évek végén, 1928-ban a Fleming találta fel, ő is Nobel-díjat kapott, de egyébként a Salvarsannél is kaptak Nobel-díjat már 1908-ban, és már gyógyítottak vele, tehát Ady Endrét valószínűleg hát, illetve ott is revidálom kell az álláspontot, mert azt mondtam, hogy Ady Endrét lehet, hogy már lehetett majd gyógyítani, de hogy megnéztem, hogy Adinak a halálos betegsége, ugye ő 1919-ben halt meg, már harmadlagos szifilis tünetek miatt volt, és ugye ez a szifilisznél úgy volt, hogy volt egy elsődleges tünet, amikor megkaptad, és nagyon rondán nézett ki, volt másodlagos, és volt harmadlagos, és harmadlagos tünetek voltak ezek a szív- és érrendszeri, hogy mindenféle gyulladások keletkeztek az érrendszerbe, stb. És az akár 15 évvel a fertőzés után is lehetett, tehát könnyen lehet, hogy azért Ady ezt ugye 1904-5-6 körül érintkezett először szifilisszel, akkor volt az elsődleges fertőzése, akkor meg még nem állt rendelkezésre ez a gyógyszer. De 1908-9-ben már gyógyítottak Németországban ezzel a Salvarsannal, ami egy antibiotikum, egy mesterségesen létrehozott antibiotikum volt, tehát ez 20, pont 20 évvel a penicillin előtt már volt, és valóban a penicillin aztán 28 után kezdte el diadal útját, és hát az lett
és
az
akkor új, már nem lettünk volna a szifilisz helyében.
Az új csodaszer, a csodaszer, igen, de hát az könnyen is hatató volt, könnyen előállítható volt nagy tömegbe, és hát nem csak, hogy a szifilisz helyével mentünk volna, hanem hát a legnagyobb felhasználási terület az ugye a sebesüléseknek a sebesülések miatt előálló különböző fertőzéseknek a kezelése volt akkor is, ugye, hogy adták a katonáknak számolatlanul tonna számra, hogy hát egyrészt, hogy ne legyen taknyos a lövészárokba, mert az se jó, hogyha lázas vagy, meg taknyos, másrészt pedig ugye a sebesülések, amik azért könnyen elfertőzöttek. Abban az első világháborúban volt egy nagy forradalom, hogy fertőtleníteni tudták, és rájöttek arra, hogy nem. És ugye előtte az első világháború előtt azért ezek a sebesülések, meg az első világháborúban is, azért a katonák többsége abba halt bele. Nem abba, hogy halálos sebet kapott, hanem kapott, vagy megsebesült, és úgy elfertőződött, hogy aztán abból már.
De ez igazából igen, ez az elmúlt évezredekben volt így, hogy tehát nem a csatatéren voltak a halottak, hanem
igen,
a kötöző után, helyen.
Egyébként, hogy az első világháború után is volt egy ilyen hullám, Ady Endre végül is abba halt bele, a spanyolnátha. Vagy hát abba is, ugye neki volt ez a harmadlagos szifiliszből adódó életmódja, a rock'n'roll életformából adódó, hát ugye ott lehetett már elég súlyos diabétesz, meg ez az is, és akkor rájött még egy spanyolnátha is, és hát szegénynek ez betett 41 éves után, 42, valahogy így, elég fiatal.
Minden esetre helyreigazítunk.
Na.
Nem kantoniul mondják úgy a boldog új évet per B, mert valójában, tehát az HSK Sun középfokú mandarin nyelvvizsgán ott a Xinyan Kuaile van, a másikat én soha nem hallottam, de hogy kiderült, hogy az is mandarinul van. Egyfelől. Másfelől Bede Mártonnak se kell elkeserednie, mert azért te is tudsz valamennyit kantoniul.
Például az a dim sum, vagy mi?
Például a Hongkong. Az kantoniul van, hiszen...
Én mindenképpen, én levontam azt a tanulságot ebből a Gixerből, hogy csak olyan nyelveken fogok beszélni ebben az adásban, amiket legalább egy középszinten beszélek. És
azt
értek.
Lerontja a színvonalat, az úgy nem jó. Bátran kell nyelveken szólani, mint az apostolok.
Vagy mint vannak ezek a vicces, karizmatikus predikátorok, akiket
igen,
szoktak.
A bunyubunyubu, hát igen. Tudom, mint amikor a Hídgyüliben mindenki nyelveken szól, az szenzációs. Ami konkrétan a bunyubunyubu, és amikor nagyon sokan mondják körülötted, hogy bunyubunyubu, kifordult szemmel, felfelé irányított tenyérrel, az szerintem az priceless, azt mindenkinek ajánlom. Na és tovább még a
Hongkong... a táncok azok még jobbak szoktak lenni, ezek az áramrázás. Az ez a break.
Electric Boogie, ugye? Hiszen az áramrázás.
Azt meséltem, hogy a magyar break szcénát hogy tette tönkre az EU-s csatlakozás?
Remélem nem egy nagyon szörnyű szóvic lesz, mert tehát a tekintetedből azt látom.
Hát például a Brüsszel, mert nem is tudom, ki mesélte, hogy a Barcelonában találkozott a fél jászai maritéri genggel. Szóval ilyen európai nagyvárosokban lehet találkozni a budapesti utcai brékesekkel, akik
a
viszonylag jelsz, jó.
A jelszívás a brékes
így van, szénában? Így van, a brékelszívás.
Te én ezt nem tudtam.
Hát, és ezért az IWMC-vel szerintem itt az ideje, hogy újra követeljük a break törvényt, új break törvényt, akadályozzuk meg a brékes elvándorlást.
Akár a Magyar Falu program kontójára is.
Az minden idők egyik magyar hip-hop száma az új break törvényt.
Továbbá még Hongkongról azt el kell mondanom, hogy szerdán elvittem lányomat megint a Hongkong étterembe. Majd jött egy ember, aki...
Hiába mondta a kínai néni, hogy milyen szar, látod?
Igen.
De neked hiába, te tényleg, a
majd
saját
károdon bejött egy ember, leült két asztallal odébb, majd egyszerre csak észrevett. Oda jött és azt mondta, na mi van, nem sok a nátrium glutamát? Hiszen nyilván egy Boris Juhang hallgató volt. Majd elkezdtünk...
Ja, azt hittem Gruevski.
Azt elkezdtünk kajálni, és kijött be Márton, Nikolaj Gruevski,
hát hallgatta ő is a polizió.
A négy kabala állata. Várjál, mutatom.
Hát már szarni nem tudok kimenni Gruevski nélkül tényleg az országban, tényleg.
Várjál, ezek a macskám.
Mutasd meg a hallgatóknak a fényképeket a telefonodon. Igen, ez most Winkler Robert lapozgatja hevesen a telefonját. Igen. Nagyon drukkolunk, hogy nehogy megsérüljön a hüvelykujjam.
That's him.
Pálcikával levet?
Még a levesnél tartott. Tehát itt éppen egy, szerintem egy
na, de akkor jó, tehát akkor, ahogy azt a Macedóniában szokták, itt kérte
láthatom.
Egy levest.
Az első a frontkamerával készített kép. Valami sameszával volt, és Hát gondolom, hogy macedónul beszélgettek, és magyarul rendeltek. A Samesz tudott magyarul, de nem magyar volt szerintem, hanem valami követségi fószer lehetett, vagy a titkos ügynök. Tehát szerintem nem egy magyar fószerre volt, de hogy járhat ennyire olcsó proli étterembe egy Gruevski, ahova én? Tehát ez felháborít, hogy hova jutottunk, hogy nagyon kérem, hassonak oda a
szolgálat. Megvan annak az oka, megvan annak
az oka. Kikérte a homárt. Vagy ami ott van az étlapon.
Ez egy K-étterem lehet. Ahogy a K-lakás ott volt mellettünk, ez egy K-étterem.
Hát igen.
Jó, titkos ügynöknek tetszik lenni? Akkor a négyes asztal.
Na jó. Térjünk hát a nyelvészetre, hogy úgy képzelem, hogy a Rogán Korpsznál ezt tudományosan kikutatták, de mi lehet a titka a hibbantnak? Miért szeretik a hibbantat? Hogy egyszerre, ez ki
én
van adva?
Én egyáltalán nem figyeltem meg.
Magyar Péter hibbant.
Ezt mondták róla?
Hibbant, igen. És nyomták a hibbantat, de nem először. Tehát, hogyha valakire elindul a pergőtűz, akkor valami, mit tud az a szó, hogy hibbant?
Semmit nem tud a hibbant. Ez
de
ugye, hogy
szeretik a hibbantat?
Ez csak azt, nem szeretik.
De hogy nem
szeretik, nincsenek ilyen érzelmek ebben a kommunikációs rendszerben, hanem van egy központilag kiadott silabusz, abban ez azon szerepelt, és mindenki azt mondja.
Azt értem odáig, de
az idióta, aki írta, mert az idióta, aki írta, annak ez jutott most eszébe. Milyen csávó az, aki egyáltalán ilyenen dolgozik, el tudod képzelni.
Szerintem megvan ez kutatva. Mit érezzük?
Dehogy van. Ez nincs megkutatva.
Mit szeretne, ha kevésbé...
Nagyon sok minden megvan kutatva. Az, hogy a hibbant jelző, az idiótát vagy a kretént használjuk, ezt nyugodjál meg, hogy nincs megkutatva, az ennyire nem hülyék ők sem.
Basszus, annyi milliárd van, hogy azért van rá ember, szerintem.
Nem, meg ez fölösleges. Hát ez valaki ír egy silabuszt, ezt a csávót eláztatjuk, akkor ez van, Magyar Péter hibbant, és innentől kezdve mindegyik azt veszi át, meg körülbelül ennyi ész van a rendszerben, meg ennyi kreativitás, persze. De így működik nekik, érted? Hát erre jött rá Orbán, hogy semmihez nem kell ész, semmihez nem kell kreativitás, mindenki csapja össze a bokáját, és csinálja azt, amit a dolga, mert akkor az majd úgy rendes. És igen, ezzel meg is lehet oldani ilyen feladatokat, mint más emberek életének a tönkretétele. Egy dolgot nem sikerül megoldani, egy normálisabb országot csinálni, sőt, egy sokkal kreténebb országot lehet csinálni, ami nagyon jó úton vagyunk jelettel, és tartunk egyenesen az őrületbe. Nézzél rá Kövér Lászlóra. Hát ennek a rendszernek az egyik legnagyobb haszonélvezője. Közben a csávó, hát látszik, hogy teljes para. Tehát, hogy teljesen.
De hát nem. Hát van egy sokkal jobb szó Kövér Lászlóra. Hát hibbant. Hát de nem. Hát ha van ember, akire a hibbant szó.
Egyébként?
De ugye? Tehát mert én például a Magyar Péterre, most végkéne gondolom, hogy mire a legprecízebb szó, de hogy a Kövér Lászlóra a hibbant az a...
Hát biztos sokkal jobban élik, mint Magyar Péter.
Igen, tehát abszolút. Tehát, hogy és ha top 3 hibbantat kéne Magyarországon felsorolni...
Ha ezt megmutatná a Tóni... A
kommentbe írjátok meg, mi a legjobb szó Magyar Péterre. Én nem...
E-mail címünk.
Tudtok erősebbek.
E-mail címünk, hibbant, kukac, borizőan.
A megafon kukac, rogán.com.
Ugye minden, amit így exóra le lehet redukálni, mint a hibban, tehát a Kövér László esetében, tehát azért ott egy nagyon...
Kövér László tényleg hibbanna.
Az egy nagyon egyszerű dolog. Tehát, hogy az úgy ránézel, és meg tehát, hogy az nagyon könnyű leírni, ami... vele történt az utóbbi években. De a Magyar Péter tennél egy, tehát őt komplexebb erők mozgatják, vagy hogy mondjam, tehát hogy különböző ilyen széttartó érzések dúlnak az ő szívében és a fejében.
És igen, az nem a hibban. Tehát van a love story,
és
van a vonulat.
És nem állítom, hogy nincsenek ott esetleg problémák.
Igen, tehát a hibbantság egy tényező, tehát vagy a meghibbanás, inkább így mondom. Tehát, hogy ő,
az egy dinamikus folyamat?
Megment, egy kicsit megment. Na. Hogy magyarul mondjunk, de nem ő. Tehát nem, ő nem a hibbant a jó szó.
Mert tudod, hol használatos a hibbant? P.G. Woodhouse. Nem tudom, ki fordította, lehet, hogy Gönc Árpád, hogy ott rendszeresen, hogy Freddy Grove hibbant. Hát igen, XY hibbant. És ő lordsága, Lord Emsworth, ugye miközben a disznaját ganajozta, akkor mondta valakire, hogy igen, a kiváló Baxter az valójában hibbant. De hogy került ez ide, azt meg nem tudnám mondani. Szóval a nyelvészetnél maradva, Földes András, a romkocsma vélt vagy valós feltalálója
újabb fejlemények vannak.
Tehát, hogy az alaphelyzet az, hogy két adással ezelőtt felmerült, hogy most már megint a nyelvészkedésnél vagyunk, hogy Földes András, egykori kollégánk, jelenleg a HVG újságírója, azt állítja, hogy ő találta fel
A romkocsma szót.
A romkocsma, vagy ő alkotta meg, nem? Tehát, hogy egy szóval mit le, a romkocsma szót.
Szendvics grófjának a szendvics jutott, kedves, neki a romkocsma.
A hallgató, izzott az e-mail címünk, a számtalan beérkező.
Ne is mondd be, mert nem tudjuk kezel, túl sok, és nem tudunk mindre válaszolni.
A borizu@444.hu-ra.
Már legény búcsúra akarnak minket leszerződtetni, igen, már ilyenek
özöllenek. A héten van, aki liofilizált gyümölcsöt akart nekünk küldeni, más valami legény búcsúra invitált, tehát ez egy elképesztő dolog jönnek. Na, a helyzet a romkocsma szóval az az, hogy a egyszer felbukkant, ha jól emlékszem, egy 1948-as újságban.
Igen.
1948, igen. De ott nem...
Egyébként
nem...
konkrét a nyelvész kutató is írt ebben a kérdésben. Tehát akinek ez a szakterülete.
A romkocsma.
Igen, romkocsma. Így van. Így van.
Már annyira látom, annyi levél volt, hogy nem,
igen,
nem emlékszem.
Igen, túl sok levél. Ne írjanak levelet, kérjük,
konkrétan az ötvös kutatási hálózatnak a Nyelvtudományi Kutatóintézete, és nem tudom, mindig átszervezik ezeket, hogy most mi a pontos neve, de mindegy, de az a lényeg, hogy az ottani kutató, konkrét nyelvész kutató.
És ő mit mondott a föld, és találta föl?
És ugyanazt, amit egyébként a másik olvasó is, aki nem nyelvész foglalkozású, de ő is ugyanúgy utánézett az Arcanumba, csinált egy keresést, és megtalált ezt a 48-as,
igen,
cikket, tehát... ugye, vagy 49-es? 49-es talán.
Whatever, tök mindegy, innen
a
már.
Közvetlenül a második világháború után a 40-es.
Nem is cikk, hanem apró hirdetés.
Így van. Ezek után évtizedekig nincs nyoma a szónak a magyar nyelvben, majd 2003-ban...
Hamulatizott a parázs, de 2003-ban egyszerre csak a zsarátnak felizzott.
Az akkori Indexen megjelent egy cikk, valóban Földes András tollából, aminek a szöveg, a korpuszában a cikknek szerepel a rom szórakozóhely szó, ugyanakkor az úgynevezett tegek között.
Péter, annak idején, amikor megreformáltad a magyar számítógépes vakert, nem találta fel a tegre valamit?
Ne tegek.
Címszó. Szerepel a romkocsma kifejezés. És én és ugye ez arra...
Ezt eddig tudtuk, ez most az
ez
előzmények.
Ez azt sejteti velem, hogy nem tudom cáfolni, vagy akár tagadni, hogy Földes András találta volna föl a alkotta volna meg a romkocsma szót, de az, hogy így ez így használva van, meg ott van tagben is, az engem inkább afelé visz, hogy ezt valóban az András írta le először magyarul az internetre, de szerintem akkor már talán egy létező szó lehetett. Javaslatom az az, hogy ilyen 2001-2002-es tilos rádió adásokat kellene...
De jó ötlet. Igen.
Hogy ha valaki ezt vállalná, hogy hol lehet nyoma ennek, hogy valaki ezt már használta korábban.
Tekerünk egy jó gyóját, azt végighallgatjuk.
Azt megálmodjuk.
A Nádoriék, vagy a Csejdiék reggeli műsorának archívumát túrja végig, hallgassa végig, vagy nem tudom, hogy hol lehetne ezt esetleg egy romkocsma szó korábbi előfordulást találni.
Kérjük mesterséges intelligencia származású hallgatóinkat, kutassák.
Amikor a romkocsmák származás története vagy szóba kerül, akkor mindig eszembe jut az a nyári éjszaka, amikor a Ráckertből valamikor 2001-2002-ben elindultunk, hát elég rossz állapotban egy csapattal, meg arra is emlékszem, hogy kik voltak ott Fidó vezetésével.
A Ráckert az egy proto-romkocsma volt végül
nem,
is.
Nem, mert az még nem volt romkocsma, nem. A Ráckert nem volt romkocsma.
De az nem egy építkezésem volt?
Nem.
Sose voltam a Ráckertben, hiszen az Budán volt.
Nem, egy...
Én oda nem jutottam.
Nem, mert az egy tiszta plac volt, és ilyen fabarakokat építettek föl kocsma.
Föl volt szóval, nem romkocsma.
Föl volt szóval.
Az a pre-romkocsma korszak utolsó nagy helye volt.
És ugye, hogy ugyanaz a kör csinálta talán az első romkocsmának nevezett valamit, vagy az egész romkocsma jelenségcsoport ilyen első fecskéjét, ami a Szimpla kert volt,
az
ugye?
Az volt az első, igen.
Szimpla kert volt, ami Kazinczy utcában volt még, és akkor ott emlékszem, hogy itt a Wichmann mellett kellett bemenni valami ilyen parkolón keresztül ott a házak közé, és ott volt, és emlékszem, hogy ott támogatunk, és tényleg ez a tilosazás közösséget, ugye 10 évvel korábban, vagy 5-6 évvel korábban zárt bele a tilosazás, és hát akik ott voltak, mit tudom én, Kis Tamás Lacitól a Zsiráfig, talán a Tilláék, meg nem tudom én, egy csomó ilyen tilosazás arc volt ott kapásból, akiket láttunk, és innen gondoltuk, hogy nyilván ez is valami tilos az á spin-off. Ez a dolog, hiszen a tilos az ából azért elég sok ilyen spin-off indult ki, sőt a mai napig tulajdonképpen a romkocsma mozgalom az valahogy az
szellemiségéhez.
Romkocsma hullám.
Romkocsma hullám, igen.
Mártont, akkor új fejlemény nincs? Azt hittem, hogy
nincs,
van valami.
Nincs. Nem, tehát nem továbbra, sajnos nem tudjuk cáfolni vagy tagadni, hogy ezt a földes találta volna fel, de további kutatást igényel a téma.
Péter, az az olvasó, aki ezt írta nekünk valami fejtegetésben, már nem emlékszem, hogy Fradi meccsek alatt lehetett hallani rendszeresen, hogy Dukon rúgta, az anyád Dukon. Ez hogy jött? Ez mire reflektált a hallgató? Amire te aztán azzal reflektált, hogy kvaszta bebaszta.
A borízű hang, igen, a borízű hang dologra, tehát ez a lelátói beszólások, és nem tudom, mert ugye ez egy csabai, Békés Csabai származású hallgatónk.
A Dukon rúgd az anyád Dukon?
Egyébként ez az a hallgatónk és nagy sörszakértő, én a ízéből ismerem a
Csak a jó sörből?
Csak a jó sörből, igen. Hogy ehhez, igen, ezeket a stadionbeli beszólásokhoz kapcsolódott. És igen, egyébként a Kvasztala és a Kvaszta Bebaszta az egyik kedvenc ilyen fradista izén volt, ilyen rigmusom. Egy baj volt vele, hogy nagyon ritkán került rá sor, meg Kvaszta Lajos kevés gólt rugott, igen. Általában nagyon gyors szélső volt, talán jobb szélső, ha jól emlékszem, de lehet, hogy bal. És nagyon jellegzetes arca a magyar futball közegben, mert ilyen égő vörös haja volt, és fehér bőre. És én nagyon bírtam. A labdával nem volt olyan nagy barátságban, mint az akkori futballistáknak azért egy jó része. Ő még egyébként a nyilasi szokolai korszakba került be a Fradiba, aztán utána maradt egy ilyen 7-8 évig, majd egyébként utána Békés Csabára ment, de hát ugye rögtön egy Békés Csaba ellenes Fradi rigmussal válaszoltam a olvasóknak, amit megint a gyerekes hallgatók nem fognak szeretni.
Méltatlanul alulkutatott néprajzi terület szerintem egyfelől ez, másfelől, hogy az igazi népköltészet, azok ezek, meg a... Felfigyeltem egy érdekes anomáliára a családban, hogy valamiért feleségemnek kimaradt a Mátyás király gömörben, beleszart a vödörben, neki ez teljesen ismeretlen, igen, volt. Viszont az 1960-ban kappanszart a katlanba, aki először megszólal, azért lesz a katlan szar, azt viszont anyám nem hallotta soha.
Én ezt most hallom életemben először.
De is? Aha. Na ugye, hogy ez az érdekes, tessék már ezt megkutatni, hogy az 1960-ban, mert anyám érted, ő 1960-ban már azért jócskán felnőtt volt, és azért nem ismeri. Ja, erőt eszembe, anyámat sétáltatom a minap a Dunaparton, fiatalok ott piknikeznek valami pokrócon, szól valami zene, csak hogy egy piacérést ajánljak a...
Februárban, hiszen mi csinálnának, mint piknikeznek a parton.
Voltak melegebb napok. És anyám kérdezte, hogy mi ez a zene, amit hallgatnak, mondom, ó, anyám, köszönöm kérdést, véletlenül ezt ismerem, bár nem vagyok olyan mániákos kutatója a youth culture-nek, mint Bede Márton, mondom, Krubinak hívják az előadó művészt, mondom, még valamit mondható, érdekel-e valami róla, és anyám így gondolkozott, mondom, hát tényleg, képzeld, anyám, az a színpadi show a Krubi koncerteken, hogy behoz valami felfújt Orbán Viktort, vagy hogy van a kives már, mire van a kód szerint, hogy ordítani kell, hogy mocskos Fidesz? Nem vagytok nagy Krubi búvárok. De van egy pillanat a Krubi koncerten, amikor azt hiszem valami felfújható Orbán Viktorral smáról, és akkor kell ordítani egy mocskos Fidesz, és anyám arcán régóta láttam ilyen boldog, vágyakozó pillantást, hogy ó, hát ő azt mennyire szeretné látni. Úgyhogy szerintem ez egy piacérés, hogy Krubi művész úr létrehozon egy nyugdíjas mospitet a következő stadion koncertjén, igen. És ingyenes, legyen, Bolgár úr csináljon nyereményjátékot, és ott lehessen nyugdíjas mospitbe jegyeket nyerni, hogy végre ezt láthassák, hogy a fiatalok Orbán Viktor cítják.
Ezek szerint a Klubrádió nem játsz a Krubit?
Nem tudom. Anyám hallgatja. És akkor... Maradván, még a rockzenénél. Márton, mit tette be a kaput Nagy Feróval kapcsolatban?
Az, hogy Stefka Istvánnal együtt érkezett az évértékelőre. Az Orbán évértékelője. Én nagyon sokáig próbáltam nagyon sok mindent elnézni neki, a Nagy Ferónak, érdemeire
tanúsíthatjuk. Te nagyon sokszor elmondtad, hogy ő az utolsó igazi fontos magyar művész, vagy legalábbis...
Nem, azért... No.
De nagyon komolyan laudáltad. Azért
hibbantságokat ne rakja számba.
Na, fontos magyar művészként apostrofáltad, és fontos, megkerülhetetlen, fontos, és kiváló.
Fontos magyar, művész, de ez volt 14 éven nyögjük az ő hatalompártiságát, és én ezt mindennéztem, mindeniknél azt mondtam, hogy jó, mindegy, vegye fel a pénzt, élje le a nyugdíjas éveit. De az, hogy valaki Stefka Istvánnal gyakorlatilag karöltve érkezik egy...
Tényleg megrázó Dr. volt, én is láttam
és
a fotót.
Tényleg, tehát, hogyha...
És el tudtad volna képzelni, hogy 77-ben Stefka István mit gondolt a Beatrice-ről.
Hát igen,
meg,
tehát,
és mit írt?
Azt
megkutathatnánk az arkánumban, hát ha írt valamit a Beatrice-ről.
Hát igen, sajnos ez nem műsorral.
Hát biztos, hogy semmit nem írt róla, mert semmiről nem írt semmit.
Úgyhogy ez nálam volt a pillanat, amikor tehát a Nagy Feró életében elkövetett jó dolgok, mára nem egyensúlyozzák ki ezeket a rossz dolgokat, ettől még az ő munkássága. Stefka
István nehéz kiegyensúlyozni.
Ez ettől még én, mivel én utólag nem, ettől még nem szeretem elvetni senkinek a művészi alkotásait.
Nem akarod külön választani a művészt és a művet?
Te nem lehet jobb vagy rosszabb a Beatrice, meg a ősbikini, de azért most már tényleg azt lehet mondani, hogy menjen a picsába.
Na de ez a helyzet, hogy az évérték előre el kell menni, ezt elfogadod.
Mondom azt, hogy tényleg...
Várjál, az évérték előre be kell mennie, menjen egyedül a B, ugye Stefka is, nyilván ne, kivel menjen? Magyar Péterrel már nem mehet, valakivel be kell, sőt, Rákai Filip az kevésbé rázna meg? Ha Kövér Lászlóval menne be?
Mekkora nagy ellenzéki volt a Nagy Feró, meg mennyire volt ő elnyomva az előző rendszerben, nyilván ezen is lehet vitatkozni, de mégiscsak valamennyire szemben állt ezzel a rossz arcú és romlott erkölcs és undorító rendszerrel, amelynek ma már kevés, szerencsére nagyon kevés alakja él, nyilván most egy másfajta hatalom van, Stefka István, aki mind, szóval tényleg a rossz arcúságától az erkölcsiségéig sikerült fenntartani azt a színvonalat, amit ezekhez a 84-be hozott, mondjuk. És hogy pont ezzel az emberrel vonul be.
Ha Dajcs Tamással ment volna be, az oké, okay, nem?
De az abszolút nem zavart, de hogy is. Hát
azt mondom, én is Dajcsot kellett volna választani.
Egyrészt ne arra, hogy a Európai Parlamenti Lista vezetőjéről beszélsz, tehát mégis egy komoly ember.
Hát meg egy bulis arc.
Egy laza. Tehát, hogyha azt mondod, hogy már az előző rendszerben is aktív rossz arcú kommunistát.
Stefka Istvánra illik a személyleírás.
Tehát tényleg ő És azért
az nem... elvtelenül kiszolgáló.
Igen,
a
hogy egyszerűen nem, mondj valakit, aki hasonlóan... Nem tudsz.
Rosszabb
nekiülnénk, tehát mit tudom én, tehát Schmidt Pált is egy a kommunista rendszert kiszolgáló alávaló embernek, igen. Gondolom, de ő egy másfajta ennek. Tehát egyszerűen a Stefka a csúcs. De hát lehet, hogy csak mint Johnny Rotten, aki viccből Donald Trump támogatására buzdít. Lehet, hogy a Nagy Ferónál is ez a gag része, igen.
Hát, ha gag volt, akkor óriási. Tehát ennél jobb.
Engem becsapott, ha gag volt. Na, én innen is üzenem.
Prankugatunk.
Pranks that went too far. Nagy Feró.
Csodálom, hogy az UP még nem nyögte be, hogy pranks not dead. De hát...
de rossz.
És most? Wikipédia.
Felvezetném én. Az a vádért téged, egy hallgatónk részéről, hogy saját magadnak írtad a Wikipédia oldaladat. Igaz-e, hogy saját magadnak írtad a Wikipédia oldaladat?
ez mondjuk, aki egy kicsit ismeri az Wiklert, az kapásból leüti, hogy ez hülyeség, de...
Köszönöm. Az ötlet nagyon jó. Egyszer olyan 10 évvel ezelőtt... Amikor megtudtam, hogy van a családban olyan, akinek van Wikipédia szerkesztői izéje, mondtam neki, hogy javítson ki dolgokat.
Tehát saját magadnak írtad.
Tehát saját magamnak írtam, igen, végül is. Mondhatjuk, Mandinerről, de igazából kéne írni, mert most ránéztem, hogy mik vannak ott. Nagyon hiányos az életmű, és meg kéne kérni ezt a rokont, hogy nézem már, mikor szerkesztették utána, mert kb. Az van ott, hogy... Szerintem igazolt, amíg talán könyvem is jelent meg, mint az utolsó könyv, ami ott van. Az tehát nagyon, könyvet, nagyon régies. Az,
Márton és Micike a tűzoltóknál 2013.
Szerintem volt, az építőipar is volt azóta, tehát igazából nagyon hiányos. Lehet, hogy én is beregisztrálok, és majd megírom én magamnak rendesen.
Hogy lehet, hogy én nem olvastam tőled a 47 kedvenc járművemet?
De remélem, akkor külföldön éltél.
De remélem a Tikurilla az egy ilyen külön izében nyílik mobilon. Tehát a Tikurillás fejezet az van.
Akkor még
külön.
Nem volt internet.
Na ez is, hogy túl kevés, tehát hogy elkezdi sorolni a reklámtevékenységedet.
Igen, influenceri pályafutásomat.
2007-2008-ban a skandináv olajmulti, a Statoil arca.
Hoppá, bizony, bizony, gyönyörű.
2012-ben a VD40 arca.
Várjál, képzelj, és azóta megszűnt a Statoil.
2013-ig az UPC
ez
arca.
Ez a VD40 arca. Ez a, hogyha valamit irigylek, a kibaszott viglek, ez olyan, én úgy szeretnék a VD40 arca
lesz. Hát egyébként a legjobb dolog, elmondhatom mindenkinek, legyen
minket,
a VD40
arca. Hallgatnak minket a VD40
azóta is visszavágyom a VD40-hez.
A VD40 marketingesei.
Ki most a VD40 arca? Nehogy valami fasz. Tényleg egy ilyen kretén, fiatal
izé. Valami sótlan faszkalap.
Tényleg valami deres köcsögöm.
Hova kell fújni.
Tényleg.
Szóval, hogy akár Winkler Robertet ismét, vagy akár a hármunk közül bárkit, mindannyiunkat, ha a VD40. 2010-től 2013-ig az UPC arca Bazsó Gáborra is. Ezután megáll a te reklám munkásságot. Pedig nem, valójában nem állt meg.
Ezeket a G-sokokat nem a szél fújtám össze.
Winkler Robert megmutatja karóráját.
Ugye annyi mindent reklámoztál azóta is.
Bizony, nagyon nagyszerű reklámordozó vagyok.
És a Kreuzberg Kinder, mennyi fizeted a szemüveg keretér?
Ugye?
Jelenleg ki szponzorál? Kik most a szponzoraid? Itt az alkalom.
Mindig Alfa Csekibe jön.
Nem vágom ki. Kitől kapsz most pénzt? Az életedért.
Van egy szerződésem amúgy. Na? TV-reklám is lesz.
Na? De nem, azt még, biztos olyan mondhatod még, el.
Hát nem tudom, nem akarok.
Ja, ne.
Igen, nehogy véletlenül.
Nehogy a nagy pénz,
igen,
ne.
Igen.
Egy dekám spoiler. Hoppá,
de most nem vagy, senkivel nincs élő aktív szerződésed?
Hú, basszus, készülnöm kellett volna erre. Igazából szerintem mi... Hú, basszus. Nem tudom, mi minek
Kárher,
számít.
Kárher, magas nyomású mosó.
Kárher? Nem, az kifutott.
Látod, rajta vagyok, bazen.
Az kifutott, hogy olyan porszívóim vannak, hogy beszáll.
Neked kéne szerkeszteni a Wikipédia oldalodat. Meg kiderült.
Kéne neked egy marketinges. Tehát látod, nem tudod elég elrakni magadat.
Igazából, nem biztos.
Bocsánat, nem marketinges, egy szélzes kéne, aki téged jobban árul, és ilyen kenőolajok, meg ilyen dolgokba be... Valvolin,
hát esetleg valami. Ja, várja. Nem, ott is van valami. Tehát, de nem a Valvolin. Na.
Ott is alakul valami kenő.
Ott is alakul, de nem Valvolin.
Nekem az új sokkoló, az új sokkoló márkarc, nekem Gangsta Zoli a Nissan.
Gangsta Zolinak nem ez az első kemény autós reklám cucca, tehát volt ő már
de egyrészt az, hogy autót reklámoznak.
Miközben ő legendásan most... leszarja, hogy milyen autó. Tehát amikor benne volt a keleti oldal, a nyugati oldal című számában.
Indul a 2107.
Indul a motor 2107, hogy az is azért volt, mert a fater lepasszolta neki az autót, mert ő olyan szinten leszarja ezt az egész autó témát, hogy... De jók a egyébként a Döglégy úr Nissanos reklámjai, azok szerintem szépek.
Tehát, hogy csak még egy kérdés van a magánéleteddel kapcsolatban, hogy a macska hogy áll?
Megbeszéltük a családban.
Igen?
És a
macskának
is.
Van Wikipédia oldala? Azt
macskának
is
nincs,
csinálni.
De felveszünk szerkesztőt a macska Wiki, és egy Insta. Nem, TikTok. A macskának azt hiszem TikTok oldal kell, mert vicces dolgokat csinál. Mondtam Diánának, felvettettem ezt a kérdést.
Igen?
És azt mondta egy jellegzetes. Talán házas emberek ismerik ezt a pillantást, hogy ha ő akart volna ilyet, már lenne. A macskának ilyen lehúzható WC-je, hogy mi az Isten, ez a szűkítő, mit tudom, ez a fajta macska WC, hogy gondolkozott rajta, és nem akar.
Egyértelműen értésedre adta.
Egyértelműen értésemre adta, igen. Illetve azt mondta, hogy ha én szeretném a macskát erre beidomítani, akkor már rendeli is nagyon szívesen, de ő ezzel nem kíván foglalkozni. Én se kívánok ezzel foglalkozni, szerintem a macskatartás varázsa, és egyben szomorú dolog szerintem. Én ezért ellenzem a macskatartás
varázsa, az egy nagyon jó cím, kattintékony, ugye a macskát szeretik, az olvasók eleve. A macskatartás varázsa, ebben van egy
hogy a kutyával ellentétben, aminek állandóan meg kell tanítanod különböző határokat, meg dolgokat. pozitíve és negatíve, tehát hogy csináljon és hogy ne csináljon dolgokat, hogy a macska az semmi. Tehát nem tanított semmire, hogy a macska mindent tud. És az egy szép dolog, és viszont nagyon szomorú az egyik videó, amit a hallgatónk küldött, hogy hogyan a macska még a WC-be szart, az annyira nagyon szomorú volt, nem mondom, hogy Navalnyi halálához fogható, de elszomorodtam. Elszomorította a macskának, ahogy belepisált a WC-be, vagy kakiltet nem lehetett látni, majd utána hosszasan kaparta a deszkát meg a fedelet. Az annyira nagyon szomorú, és kifejezi az én averzióim lényegét a macskatartásra, az ő, mint elrabolni egy gyereket, tehát egy más kultúrából egy gyereket, és berakni a családba, tudod, nesze bazd meg, boldogulj, illeszkedj be. És ez szerintem azért egy szomorú, hogy elvárjuk a macskától, hogy akkor különböző kunsztokat hajtson végre, és én ezért igazából, ha nekem választási lehetőségem lenne, én felszámolnám ezt az egész istenverte macskatartást, szerintem, tehát meg a kutyát is, tehát, hogy szörnyű kínzásban részesítünk, arra nem érdemes állatokat.
Ezzel csak egyet tudok érteni. Ez egyetlen érv, amivel kivághattad magad a macskad WC-be szarás és lehúzása, idomítása alól, az, hogy én is nagyon utálom, amikor állatokat fogva tartanak, és még esetleg bohócot is csinálnak belőlük.